Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya. Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Azért nem ismer minket a világ, mert nem ismerte meg őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Ezért, akiben megvan ez a reménység, megtisztítja magát, mint ahogyan ő is tiszta. Amen. Kedves testvérek, jó ilyenkor, karácsonykor is sokan együtt lennünk itt az Isten házában, és együtt hallanunk a karácsonyi evangéliumot. Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya. Jó így összegyűlnünk ide, mint egy menedékhelyre, hogy együtt próbáljunk feleleveníteni valamit a gyermekkori karácsonyok titkos emlékeiből. Egy kis időre megpróbáljuk kiszakítani magunkat a világ karmai közül, a világból, amelyik nem hisz a csodákban, nem hisz angyalokban, ami nem hisz Krisztusban. Szükségünk van erre, pedig nekünk, nem csak a gyermekeknek. Rádióban hallottam egy ilyen visszaemlékezést a napokban, minden reggel szokott lenni ilyen adventi megszólalás. Egyik színész mesélte, hogy a legkedvesebb emlékei közül, amikor a kislányának az óvodában már a társai elmondták, hogy remélem nincs itt olyan kisgyerek közöttünk, hogy nem a Jézuska hozza az ajándékot, és akkor ő hát ezt a szüleinek felvetette, de mondta az apja, hogy hát nem nálunk a Jézuska hozza, és mondja, de apu, hát beszoktál menni, amikor csönget az angyal, nem te csinálod, azt mondja, nem, csak az ablakot nyitom ki, de az megbeszélte aztán a két szülő az anyuka javaslatára, hogy egy magnó kazetta végére fölveszik a csöngetést azon a karácsonyon, és beindítják, és magától ki fog majd kapcsolni, ha lejár. És így is volt, mind a hárman futottak a konyhába, és egyszer csak megszólalt a csöngő, és azt mondja, azt az örömöt a gyerek arcán sose felejti el, hogy mégiscsak az angyal jött, vagy egy maga Jézuska, és ő hozta az ajándékot. És az az érdekes, hogy azóta is a kislány is így emlegeti ezt a karácsonyt, mint a legszebb karácsonya volt. Noha aztán megbeszélték már nyilván utána, hogy hogy is történt, de meg is kérdezte, hogy hogy csináltátok ezt. De nem haragudott érte azóta se. Sőt, azt mondja, ez volt a legszebb. Ez volt a legszebb. Erre emlékszik ő is, hogy igen. Igen, végre valami igazat hallott. Csak erre tudok gondolni. Nem úgy érezte, hogy becsapták most, és akkor mostan mindenki tudta már, hogy mi az igazság, csak ő nem, és akkor még tovább tartották ilyen tudatlanságban, hanem pont azt mondta, hogy na végre egyszer a valóságról hallhatott. Így érezte, így érzi az emberi szív, és bizonyára nem véletlenül. A világ az, aki nem ismeri a valóságot. A gyermeki szív, az ember szíve ismeri jobban a valóságot, mint a világ. Mert a világ tényleg nem ismeri a valóság minden oldalát. Csak azt látja, ami már nyilvánvalóvá lett. Mondja az ige is. Nem látja azt, ami nem lett még nyilvánvalóvá, ezért nem ismeri Krisztust, és nem ismer bennünket sem. A világ csak azt hiszi, hogy mindez, ami történik, az törvényszerűen történik, a már ismertből következik be. Ez a világ természetes gondolkodás módja. És éppen ebből ered a világ nagy tévedése is. Mert ha a jövőnk tényleg a múltunkból következne, mint egy fizikai vagy statisztikai törvényszerűséggel, akkor a végén a hosszú távon a legvalószínűbb állapotot kellene felvenni, és afelé kellene tartanunk. Lehet, hogy egy kicsit bonyolult ez, de elég fontos és lényeges. Mert ha minden így történne, ahogy a világ gondolja, akkor tényleg az lenne, hogy amit Madács ír a tragédia vége felé, mint a malomnak barma holtra fárad, s a körből, melyben jár, nem bír kitörni. Ez a holtra fáradás lenne a világnak a természete. Mert nem lehetne más. Mert minden csak úgy történhetne, ami a múltból következik, és ami a legvalószínűbb, pedig az, hogy minden el fog romlani. Hogy minden szanaszét fog menni, és minden el fog csendesedni, és a szürke morajlás hallatszódna csak aztán a világűrből, ahol minden kiegyenlítődik, és szürkévé, egyformává válik. Ez lenne a világ sorsa. A világ nem ismerheti Krisztust, mert nem ismerheti a maga gondolkodásmódja szerint a meglepetést, az egészen újat, a felfoghatatlant, az előre nem látottat és előre el sem gondolhatót. És ezért nem ismeri a világ önmagát sem. Az ember, amíg teljesen tudatlan, azt hiszi, hogy egyedül kell szembeszállnia az élet kihívásaival, csak magára számíthat, csak magát okolhatja a kudarcaiért, és magának köszönheti a sikereit. Ez akkor a tévedés, hogy nem is érdemes több szót vesztegetni rá. Mert ki tesz téged különbé? Mit van, amit nem kaptál? Ha pedig kaptad, mit dicsekszel, mintha nem kaptad volna? Kérdezi Pál apostol a korintusi levélben. Azért a világi embernek is lehet bölcsessége, és legalább azt felismerheti önmagáról, hogy sorsa nagyrészt a múltjában van megírva. Az ősei vállán áll, az ő terheiket viszi tovább, az ő értékeiket őrizheti és gyarapíthatja. Ez a legtöbb, persze, amiről tudhat, amit megláthat, a maga természetes értelme szerint. Ez sem kevés, de távolról sem a teljes igazság. Az igazság ugyanis jóval több ennél. Mint ahogy Krisztus is jóval több volt, mint Mária és József gyermeke. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt, írja János apostol az evangélium elején. Ezt az önmagába forduló, elvakultságban élő világot azonban sok veszély fenyegeti. Az első veszély, hogy eltéved. Panka lányom mesélte, hogy most éppen mielőtt hazajött volna Budapesten, megszólította a Rádai utcában egy idős nén, és megkérdezte, hogy merre van a Mária utca. Hát az olyan messze lehet ide, mint a csipkeház hozzánk. Mint kiderült, azért keresi, mert ott lakik, csak valahogy eltévedt. Milyen jó, hogy legalább erre emlékezett, hogy hol lakik. Másrészt, hogy legalább valakitől útbaigazítást kért. De a világ emberei legtöbbször még ezt sem tudják. A világ hatalmasságai, az eltévedt emberek ezt ritkán teszik meg, hanem inkább gyorsan magukhoz ragadják az irányítást, frappáns megoldást keresnek, és még nagyobb bajt csinálnak vele. Gondoljunk most az első karácsonyi történetben Heródesre, a ravasz és könyörtelen politikusra, aki azt hitte, hogy tudja, miként működik ez a világ, mitől döglik a légy, mondanák ma. És ő majd megoldja. Százával ölette a gyerekeket, mert akkor úgy tűnt neki a legpraktikusabbnak. Ugye ismerős ez a magatartás ma is. Nem csak a politikusok részéről, akik mindent tudnak, akik mindent megoldanak, hanem sokszor mi is ilyenek vagyunk. Kézbe vesszük a dolgokat, és tipsz-ropsz gyorsan helyre tesszük. És aztán több kárt csinálunk vele sokszor, mint ami haszon származik belőle. Ez a világbutasága, aki nem ismeri föl, hogy eltévedt, legalább csöndbe maradna, legalább megkérdezne valakit. Legalább azt a keveset, amit tudna, azt tartaná fejbe. A második veszély, hogy félni kezd az ember ebben a világban. Mert a világ belső természete tényleg olyan, hogy ha valami elromolhat, akkor az el is romlik. Ezért olvasunk arról, hogy az első karácsonykor a jó emberek is szinte kivétel nélkül mind megijedtek, vagy féltek valamitől. A pásztorok féltek a tiszta mennyei fénytől és az angyalok énekétől, nagy csibészek voltak akkor is a pásztorok, nem tudom most milyenek, de eltűnt sok birka a nyájból, amit a farkas elvitt idézőjelben. Úgyhogy nem csoda, ha megijedtek, hogyha valami világosság támad, hogyha jön a mennyei hang. Mert tudták, hogy előbb-utóbb azért csak számot kell adni mindenről. Nem megy mindig olyan jól a dolog, hogy fölvesszük a hiteleket, és aztán nem kell sose visszafizetni. Egyszer vissza kell fizetni, vagy kamatostól vissza kell fizetni. A pásztorok is ezt érezték, megijedtek. Aztán ott voltak a bölcsek. Féltek Heródes cselvetésétől, és ahogy olvastuk, más úton tértek vissza a hazájukba. Ismerték ők is a politika természetét, ismerték a világnak ezt a rossz oldalát, hogy bizony nem lehet túl sok jóra számítani a hatalmasoktól, a politikusoktól sem. De a leghíresebb félelem az Új Szövetség elejéről József félelme, akiről azt olvassuk, hogy félt magához venni Máriát. Mennyi bonyodalom támadt abból, amit hallott, hogy gyermeket vár a mennyasszonya. Milyen szégyen érhette volna. Mennyi kilátástalan, bizonytalan helyzet fog még ebből származni. Nem csoda, hogy félt. Hát ilyen ez a természete a életünknek, a történetünknek. Mi is sokszor vagyunk így ezzel. Nem látjuk a jövőt biztosan, sőt, nagyon bizonytalannak látjuk inkább, és félünk. Félünk kockázatot vállalni, félünk felelősséget vállalni, félünk döntést hozni, félünk elindulni valami irányában. Igen, ez a karácsonyi helyzet, alaphelyzet, a világnak a helyzet, amiről János apostol is bírja a levelében. A világ nem ismerte őt. De a karácsonyi evangélium meg tud bennünket mindettől szabadítani. Lássátok meg, írja, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya. Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Ez az a több, ez az a nagyobb igazság, amit a világ nem láthat meg. Ugyanis a történet szekerét valójában nem a múlt tolja előre, hanem a jövendő húzza maga felé. Ez a legfontosabb üzenete az evangéliumnak. A jövendő húzza a történetet. Mert ez a tapasztalatunk is erről beszél. Mégiscsak azt látjuk az életünkben, a történetünkben is, a történelmünkben is, hogy az emberiség csodák csodája, noha ez egyáltalán nem lenne természetes dolog, nem úgy halad előre, hogy mindig a végén mindig a legrosszabb, vagy egy valami rossz valósul meg, hanem minthogyha előre haladnánk, minthogyha fejlődnénk, minthogyha előre jutna az életünk. Ez egy nagy titok, és érdemes lenne már egyszer odafigyelnünk rá, és felfigyelnünk erre. Ez nem természetes dolog. Ez csak úgy lehet, hogyha a jövőben van valami, ami húzza ezt az változást, és a változás irányát errefelé mozgatná. Hogy valami jó jön neki belőle. Hogy előre felé haladjon a dolog. Tudnélik, sok minden lehetőség áll nyitva, ezt már nagyon jól tudjuk, a jövőben nem csak egy dolog következik a múltból, hanem nagyon-nagyon sok minden következik. De a kérdés az, hogy ebből a nagyon sokféle lehetőségből melyik valósul meg? És miért pont az fog megvalósulni? És hogyha jó és jó valósul meg, akkor az egy kérdés, hogy miért pont azok? Egyre inkább, miért pont azok? Nem húzza valami ezt? Nem irányítja valami, hogy az választódjon ki a lehetséges jövők közül, amelyik az Isten akarata szerint való. Igen, ezt mondja az ige, hogy ez így van. És erről tesznek bizonyságot a karácsonyi történetben az angyalok. Az angyalok éppen a jövőből jönnek, a jövendő világ erői és hatalmasságai, erők és hatalmasságok, így nevezi őket a Biblia. És éppen ezek biztatják Józsefet is, azt mondja, ne félj megtenni ezt, ne félj magadhoz venni Máriát. Ezek biztatják a pásztorokat is, ne féljetek, hirdetett nektek nagy örömet. Ezek vezetik az álomban a bölcseket is, hogy más úton térjenek vissza hazájukba. A jövő húzza be ezeket az eseményeket, nem a mi vágyaink, ahogy szokták így gyakoroltatni is, van egy nyilván egy tapasztalat mögötte, hogy ne rosszra gondolja, hanem jóra, és akkor benvózod ezt a jót. Nem egészen így van, hanem a jó maga a jövő, Isten akarata a jó. És hogyha arra gondolsz, akkor valóban jóra gondolsz, és arra gondolsz, amifelé menned kellene, és ha megvalósul ez, akkor Isten akarata szerint valósult meg. És hogyha rosszra gondolsz, akkor a múltra gondolsz, a múlt erői azok mindig a rosszat hozzák elő. A múltból mindig csak a rossz származik, mert statisztikailag a rossz sokkal több rossz van, mint a kevés jó. És ha csak abból élsz, akkor egyre inkább csak a rossz felé fogsz zuhanni és görögni lefelé a lejtőn, mert minden lefelé megy, ami a múltból jön. Ez a természet a dolgoknak, hogy keresik a legalsó pontot. Csak Isten van fönt, és ő húz magához bennünket. Ha rágondolsz, ha az ő akaratát keresed, akkor a jót keresed, és akkor fog az életed jó irányban menni. Erről szólnak az angyalok, ezért jönnek, hogy Istennek a jó erőit, a hatalmait, az ő valóságát közvetítsék, és hívjanak bennünket, és biztassanak bennünket arra felé. Mert arra megy az ő akarata szerint az életünk, ha követjük az ő akaratát. Igen, ezért jönnek az angyalok. Sőt, nem angyal jött hozzánk csupán, hanem maga Krisztus jött. Az angyalok fejedelme, az angyalok királya, aki előtt minden tér meghajol, mennyeieké és földieké. Ő jött el karácsonykor, hogy hívjon bennünket, hogy vezessen minket. Ő jött el, hogy megmutassa, hogy kik vagyunk valójában, hogy mi a mi jövőnk, hogy mi az a természet, amifelé Isten húz bennünket és alakít bennünket, ami majd egyszer nyilvánvalóvá lesz. Mert angyal csak nagy ritkán egyesekhez jön el, de a Krisztus mindenkihez jött, ő mindenkit hív, jöjjetek én hozzám mindnyájan, ő mindenkit bátorít, miért féltek kicsinyhitűek. Ő mindenkinek mondja, hogy választott vagy. Kiválasztottalak, hogy eljöttem, hogy elképzeltelek, hogy Isten gyermeke vagy, és egyszer majd nyilvánvalóvá lesz az is, ami most még nem nyilvánvaló, de már valóságos. A gyerekek szokták csúfolni egymást, mi is ezt tapasztaljuk itt az óvodában, és egy ilyen történet szerint egy örökbefogadott gyereket a társai azzal csúfoltak, hogy te nem is tudod, hogy kik a szüleid, te nem is vagy igazi gyereke a szüleidnek, mert te egy örökbefogadott vagy, és úgy válaszolt a gyerek, hogy hát igaz, hogy örökbefogadott vagyok, de amikor ti megszületetek, akkor nektek a szüleitek kellett, hogy titeket válasszanak, és el kellett hozni a kórházból. De engem nem kellett elhozniuk, engem szabad akaratból választottak a szüleim. Engem választottak, mert nekik én tetszettem. Úgyhogy nekem sokkal jobb, mint nektek. Nektek kötelező volt az lenni, akik vagytok, de én választott vagyok. Hát ez a választottságnak a töblete. Hogy nem azért választott bennünket, Isten meg kötelező volt neki választani, éppen az embereket választotta, vagy a majmokat választotta ki, hanem azért, mert minket választott, mert minket képzelt el, mert minket akart. És minket fog olyanná teremteni, olyanná alakítani, amilyen ő elképzelt rólunk. Hogy egyszerűen a nyilvánvalóvá lesz, hogy milyennek képzelt el bennünket. De ezt már mi most tudjuk, mert megmutatta a Krisztusban. Megmutatta a Krisztusban, hogy milyennek választott bennünket. Hogy milyennek leszünk. Ezért jött el, hogy erre biztasson minket, hogy ne éljünk a múltnak a fogságába, és ne maradjunk olyanok, amilyenek a természetünk szerint lennénk, hanem az új embert mutassa föl. Az ő akarata szerint való embert. Az ő választottját. Amiket nekünk is fölajánl, ami a mi lehetőségünk is. Ami a mi ajándékunk is. Igen, így gondolhatunk magunkra. Nem csak a költő, akinek a születésnapját fogjuk ünnepelni, a költő fejedelmünk Petőfi írhatta azt, hogy Rómában Cassius Valék, Helvéciában Tell Vilmos, Párizsban Desmoulins Camille, itt is leszek tán valami. Ez a költői öntudat, hogy igen, itt is leszek tán valami. Mert én tudom, hogy ki vagyok, mert régen is az voltam. Hát nyilván nem azt gondoljuk, hogy régen ezek meg ezek voltunk, és ezért leszünk valakik, hanem de érezzük azt, hogy van mögötte egy halhatatlan lélek, van egy terv, van egy igazi alakja a életünknek, ami még nem lett nyilvánvalóvá, és ezt a verset ezért idéztem föl, mert ő is így gondolja, hogy még itt nem lett nyilvánvalóvá, hogy kivé leszek, mondja a 23 éves költő, de leszek valaki, mert érzem, hogy valami mozog bennem. Érzek, hogy azokhoz a hősökhöz hasonló kell, hogy legyek, vagy még talán nagyobb is, mint ők voltak. Mert van egy alakja a lelkemnek, amely felé törekszem, amely egyszer nyilvánvalóvá lesz. Hogyha ő így gondolhatta magáról, az a mi lehetőségünk, hogy mindannyian így gondolhatjuk magunkról, hogy leszünk valakik. Mert Isten adott nekünk egy halhatatlan lelket, aminek a formája már ismert előtte, és amire alakulhatunk egyre inkább. Ezért hát ti Józsefek, ne féljetek jó döntést hozni, még ha nehéz is. Ti bölcsek, ne féljetek Krisztusnak hódolni. Ti pásztorok, ne féljetek Isten igazságos ítéletétől. Mert ő azért jött, hogy elvegye a félelmeinket, és megmutassa a mi igazi arcunkat, az igazi valóságunkat. Ebben hiszünk. Éljetek hát így. Éljetek úgy, ahogy hozzátok illik, és ez elegendő. Hadd idézek most a két napja eltemetett Václav Haveltől egy kis idézetet a reménységről. Ez a sokat szenvedett, bebörtönzött, ottan megbetegedett költő, író azt tanított, hogy a remény nem optimizmus, nem meggyőződés, hogy valami jól fog végződni, hanem bizonyosság, hogy valaminek értelme van, függetlenül attól, hogy hogyan végződik. Ez a lényeg, hogy értelme van jónak lenni, mert az a mi igazi természetünk, az a világnak a jövője. Értelme van a krisztusi életet élni, függetlenül attól, hogy végződik ez ebben az életben. Krisztus élete se végződött valami csodálatosan, de nem ez számít, hanem értelme volt. Értelme volt, a valóságnak megfelelő volt. Az igazi valóságnak, a mennyei valóságnak megfelelő volt. Erre mutat nekünk példát. Kedves testvérek, jó, hogy eljöttetek ide. Mert ezt az üzenetet ma sehol máshol nem hallhattátok volna meg. Csatlakozzatok Krisztushoz, akiben jövőtöket, az igazi alakotokat mutatta meg az Isten. Hogy ne kelljen a múltatok fogságában maradni, hogy legyen egy igazi, egy valódi életetek együtt mindannyiunknak. Amen.